Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
Hát egy érdekes beszélgetést fogunk most folytatni, mondjuk azt, Rab Árpád jövőkutatóval, a Budapest Corvinus Egyetem egyetemi docensével, aki itt van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Szép jó reggelt nektek!
Jó reggelt!
Mert hogy magáról a transzhumanizmusról már több alkalommal beszéltünk, van, amikor a robotizáció kapcsán, van, amikor a implantátumok kapcsán, most egy picit talán a Huxley irányba megyünk el, és érdekes módon egy másik könyv apropóján.
Igen, beszélgettünk arról, hogy most nemrég megjelent egy érdekes könyv egyébként, csak most nem reklámozom, tehát nem kaptam rá felkérést, csak a kezembe akart elolvastam, és a Csepeli Györgynek az Ember 2.0 című könyve. És azért tudom ajánlani jó szívvel, mert én, hogyha így a mesterséges intelligencia és társadalom viszonyáról valaki el akar kezdeni elmérni a témában, hogy olvasni, akkor érdemes ezzel a könyvvel kezdeni, vagy egy hasonlóval, mert nagyon világos nyelvezettel, mégis nagyon tömören így a társadalmi oldalról közeli. Alapvetően az az íve egyébként, hogy megnézi a mesterséges intelligencia fejlesztését, meg területeit, és a végén eljut az Ember 2.0-ig, és ezen gondolkodtam elég sokat így a könyv kapcsán, hogy tényleg hogy változik meg a világunk, hogyha sikerül egyrészt a testünket is megváltoztatunk, és mindenkinek ugyanolyan jó teste lesz, úgymond, meg az intelligenciánkat is, és mindenkinek ugyanolyan képességei lesznek egy olyan világban, ami eddig végül is arra épült, hogy mindenkinek különböző képességei vannak.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez valóban mennyire utopisztikus, hogy ugyanolyan képességei lesznek, meg ugyanolyan fizikai, mondjuk így, hogy fizikai képességei, vagy testalkata, mert egyelőre nem úgy tűnik, hogy az elit, aki azért rajta tartja a kezét a világ gazdaságán, az hajlandó lenne arra, hogy feladjon ilyesmit.
Igen, azért azt látjuk, hogy a digitális kultúra, amit így nagyon szeretek, ugye, ti is, az elején azt ígérte, hogy összehozza a különböző rétegeket, de azt is látjuk, hogy mégis a meglévő különbségeket felerősíti és eltávolítja. Tehát hiába, hogy van egy ilyen nagy kiegyenlítő szerepe, és elvileg olyan képességeket, amiket nem is kell tanulnom, megkapok, tehát mondjuk a világ összes nyelvén beszélek, mert van egy fordító kütyű a fülemben, ehhez régen a nagy szellemi teljesítmény kellett, most csak egy kütyű. De azt is látjuk, hogy az a Máté effektus működik, tehát akik eddig jó kulturális háttérre voltak, jó iskolákba jártak, ők jobban tudják ezeket használni, és még jobban eltávolodnak azoktól, akik mondjuk nem ilyen kulturális háttérre rendelkeznek. A test is ilyen, mert ha azt mondom, hogy jó, majd hamarosan nanorobotokkal a véráramomat kiegészítem, csomó betegségtől meggyógyítom magam, most egy ilyen elképzelt jövőben magamba pumpálok valamit, és gyorsabban futok, mint az olimpiai futó, de hát ez valószínűleg néhány embernek lesz, vagy egy idő után már mindenkinek, de akkor meg már egy következő technológia megint egy szakadékot fog okozni. Tehát én eddig szerintem ezek elterjednek fentről lefelé, csak az a kérdés, hogy mire elterjednek, mi a következő újabb megosztottság.
Uh-huh. Egy nagyon érdekes gondolattal szeretném kiegészíteni, illetve ennek kapcsán vagyok kíváncsi a véleményedre, hogy ugye óriási problémaként jelentkezik az, hogy alapvetően a homo sapiens az együttműködésben erős. Tehát így volt az, hogy gyakorlatilag egyeduralkodóvá vált ezen a bolygón. És ennek ellenére ugye a mi társadalmunkra pedig az jellemző, vagy a társadalmi beállítottságainkra, hogy hát versengünk egymással, és ez egy ilyen ellentmondást képez. Tehát valószínűleg az lenne tényleg egy utópia, hogy együttműködve együtt haladunk el. Ezt a fajta transzhumanizmust látjuk egy ilyen jó vízióként. Ennek ellenére, hát ha a mai társadalmakat megnézzük, akkor inkább talán az fog jellemzőbb lenni, amit te is mondtál.
Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes probléma, mert egyrészt a digitális kultúra csinálná azt, hogy egy csomó, mondjuk úgy, hogy kulturális különbség, ami a fejünkben van a nemekkel vagy az etnikumokkal kapcsolatban, eltűnik. Mert tudjuk, hogy egy nagyon sok különbség az igazából kulturális hátterű, tehát nem a legizmosabb ember a vezető, hanem a legokosabb, vagy a legjobban helyezkedő, vagy a legjobb kapcsolatokkal rendelkező. De például digitális kultúrában elvileg mindegy kéne legyen, hogy valaki nő, mert nem látom, hogy nő, mert csak levelezek vele, vagy számítógépes játékban játszom. mégis amikor kiderül, vagy azt látjuk, hogy mégis máshogy működik. És elvileg, hogyha transhumanizmus elhoz valamiféle emberfeletti embert, akkor végre megszabadulhatnánk ezektől. Csak hát ugye a digitális kultúra azért még mindig csak egy layer a valós világon az RLM, és az, hát globalizáció nélkül nem fogunk tudni megélni, ezt azért mindenki tudja. Tehát fölengolt a nacionalizmus, de ezek ilyen, azt az alapvető tényt, hogy egy összezsugorodott bolygón élünk, ahol mindenki a másiknak a kezét fogja, vagy tökét szorongatja, mindegy, ez nem fog változni. És mégis az, hogy mivel hogy növekednek a problémák, ilyenkor egymás ellen fordulunk, és versengünk az erőforrásokért. Egy ideális világban az kellene, hogy ne versengjünk egymással. Most nyilván erről lehetne álmodozni, de nem így lesz. Itt az lenne a jó, hogyha ezek a versengések megmaradnának a szóbeli versengések terén, és hogy minél kevesebb ember bukjon bele. Jelen pillanatban nem ezt látjuk, de én azért nagyon optimista vagyok olyan szempontból, hogy körül fogunk ezeken emelkedni.
Kedves hallgatónk azt mondja, hogy ha mindenki egyforma lesz, akkor aztán tényleg eldobható, lecserélhető, értékvesztett lesz mindenki. Ez egy másik gondolat.
Igen, imádom ezt a kommentet, mert valóban. Tehát ez egy, már kicsiben most is látjuk. A tábunk egyik fő kérdése az, hogy oké, akkor mi a közösség, meg azt, hogy oké, akkor lecserélhetővé válik. Tehát egyrészt a tábunkát szeretjük, mert otthonról is dolgozok, meg mondjuk nem halok bele a vírusba, viszont minél inkább és minél jobban kiszervezek valamit, annál inkább azt érzi, hogy hát te tudnak cserélni. Ennek két megoldása van. Az egyik az, hogy a skill, oké, ugyanolyan gyors vagyok és okos, de nem mindenki ugyanolyan személyiség, és lehet, hogy én azzal fogok győzni, és a jövőben szerintem ez fontos lesz, hogy mi az ember igazi értéke. Például, hogyha az én munkámat elvégzi a szoftver, de én nagyon jó vagyok abban, hogy bemegyek a munkahelyre, és mindenki kedvel, vagy rá tudok jönni egy megoldásra, vagy egyszerűen körülöttem rendben vannak a dolgok, akkor nem válok lecserélhetővé, mert ez lesz a skillem. Tehát minél inkább automatizálunk, és minél inkább ember 2.0-ra válunk, annál inkább a pozitív emberi értékeink lesznek azok, amik meghatározzák az identitást, vagy a negatív.
Hát igen, csak azoknak a fejlesztőtősége korlátozott, ugye, tehát nyilván lehet valamennyit javítani rajta, de az, hogy én legyek az ügyeletes jó fej, akit elfogadnak a kollégák, és mindenhol ott vagyok, és egy központi figura vagyok, azért ezt nagyon nehéz szándékosan kialakítani. Tehát itt innentől akkor meg az adottságok fogják ezeket a különbségeket megadni?
Igen, az biztos, hogy a történetiség ugyanaz. Most a történetiség a legfontosabb, tehát a kulturális tőke újra termelődik. Ha egy jó családból származol, van olyan tőke, akkor nem mindegy, hogy milyen iskolába mész, ott olyan helyre kerülsz, olyan kapcsolathálód lesz, olyan életed lesz. Ez a kulturális tőke újra termelődése. Most van esély arra a digitális térben, hogy csak az egyéni képességeimmel, mondjuk egy szegény faluból jövök, de zseniális videó streamer vagyok, és mégis milliárdokat keresek, mert amúgy ez nem lett volna lehetséges. Ha egy ilyen egyentestű robotokká válunk, akkor tényleg csak a viselkedésünk lesz különbség, de van nagyon igazad van, hogy ezek hát nagyon kicsit fejleszthetők, vagy egyáltalán nem fejleszthetők. Igazából az önismeretnek kell eljutni egy olyan szintjére, hogy én miben vagyok jó, mert mindenki jó valamiben, nincs olyan, hogy valaki, oké, lehet, hogy nem jó közösségi ember, de lehet, hogy jó probléma megoldó, lehet, hogy jó hallgató, lehet, hogy jó előadó, csak ezeket fel kell tudni ismerni magunkba, eddig el tudtunk bújni a sémák mögé. Én csak így dolgozok, elvégzem a feladatomat, és mégis mindegy, milyen ember vagyok, ha kijött, hogy milyen ember vagyok, jó, ha nem jött ki, nem jó. Egyre inkább rá leszünk kényszerítve arra, hogy valami olyat pillancsunk meg magunkból, amit nem tud a gép.
Mit gondolsz, hogy mikor tudunk, vagy mikor beszélhetünk valóban transhumanizmusról? Mert egy kicsit én elkezdtem azon gondolkodni, hogy ezt emlegetjük, de hogy van egy ilyen éles határvonal, amikor azt mondhatjuk, hogy ez már transhumanizmus, mert az, hogy egyre több kütyű van, ami nyilván, hogyha 100 évvel ezelőtt rápillantottunk volna magunkra okos órákkal, meg mindenfélével, akkor mondhattuk volna, hogy úristen, de a valódi ember feletti ember, ez az egész, ez mikor tol lép be?
Hát pont a műsor elején beszéltünk, ugye Elon Muskról, aki augusztus végén jelenti be a Neuralinknak a...
Igen.
Az eredményeit, ugye, ami egy interfész lesz számítógép és ember között, tehát azért már nem érzem ezt annyira távolinak.
Hát látjátok, ezért szeretek veletek beszélni, mert nagyon jó kérdésétek vannak. Ezzel nagyon sokat gondolkodtam én is. Itt azt tudom elmondani, hogy mi az én elképzelésem erről, vagy szubjektív véleményem. Ugye itt pont a Neuralink jó példa, mert ő ugye három lépcsős fejlesztésben gondolkodik. Az első az, hogy az agyi kiesett neurónokat pótolják elektromos impulzusokkal, ami elsősorban az egészségügybe segít. Nagyon sok olyan betegség van, ahol mondjuk úgy, hogy szét vannak kuszálódva az agyadban a hardware, és ezt meg lehet oldani, és akkor újra járni fog, látni fog, és így tovább. Második szint az, hogy már valamiféle gondolatvezérlés és az éprészeket, és a harmadik szint, hogy teljes összeolvadás. Ő legalábbis így gondolkodik. Az, hogy mindig, ha mesterséges intelligenciáról vagy transhumanizmusról beszélünk, egyből eljutunk a filozófiához és a valláshoz, ami ugye mindenkinek az egyéni tudta. Én azt akarom csak, hogy én azt gondolom, hogy eddig is nagyon sok eszközzel javítottuk magunkat. Műláptól kezdve az implantátumon át a szemüvegen. Most egy sokkal integráltabb rendszereket hozunk létre. Hogyha ez a rendszer a meglévő rendszernek a kiegészítése és pótlása, de nem érinti az alapvető gondolkodást, akkor én azt el tudom fogadni, és arra azt mondom, hogy itt egy újszerű kiegészítő van, ami tök jó. Hogyha az irracionális gondolkodásunkból kezdünk el feladni, és ugye ez a nagy veszély, mert a gép maga teljesen racionális, egy és nulla. Azért nem programozható le az ember, mert mi kognitív diszonanciába élünk folyamatosan, egyszerre tudunk szeretni és gyűlölni egy dolgot. Hogyha ezt elkezdjük veszíteni, akkor szerintem a transhumanizmusnak egy új szintje van, ami már tényleg egy új ember, nem tudom, hogy jó-e vagy rossz. Tehát én valahol itt húznám meg a határvonalat, hogy mikor válunk, tehát hogy a robot és az ember közeledik egymáshoz. És most kényelmesebbnek tűnik az, hogy mi gondolkodjunk robotszerűen. És ha megnézitek, e felé halad a világ. Projektszerűen megyünk, választások, döntések, de az algoritmikus gondolkodás, ami nem feltétlenül az emberi lélek sajátja. Én valahol itt érzem a határvonalat a saját magam számára.
Igen, mert amit mondtál, ugye az lényegében mondhatjuk azt, hogy egy ókori jelenetnél, aki feljavította magát, mondjuk olyan páncélzata volt, ugye a másikkal szemben, az felsőbbrendű lett. De az is egy feljavítás volt egy eszközzel.
Így van, így van. És az is felsőbbrendűség, hogy újabb digitális szakadék, hogy nem tudom, már a bőröm alatt van egy csip, viszont emiatt hosszabb ideig élek, mert elmegy a riasztás, vagy mindent tudok, mert iszonyú gyorsan az adat a fejemben, a másik embernek nincs, az ő szemében én már emberfeletti ember vagyok. De az alapkoncepció a fejemben ugyanúgy működik, akkor én ezt még mindig azt tudom mondani, hogy ez egy kiegészítés. A maszkféle vízió, aminek azért az első szintje, az például én azt nagyon várom. Tehát ez nagyon-nagyon sok egészségügyi problémát lehet majd megoldani a segítségével. De a második szintje az, hogy ugye összekapcsolom magam közvetlenül ember és gép. Akkor például létrejön egy új megosztottság a társadalomban, mert hogyha én úgy dolgozok, hogy csak hátradőlve vagyok, mint a különvéleményben integetek, az azt jelenti, hogy azok az emberek fognak előnybe kerülni, akik nagyon letisztultan, tudatosan tudnak gondolkodni. Tehát leülök, és a számítógép és az agyam részénél nagyon tisztán kiadom az utasításokat. Ez nem olyan könnyű egyébként, mert az ember ugye bóklászik az agya folyamatosan. És ez például behozhatatlan különbség lesz. Mert ki tudod még gyúrni magad, tudsz egy új páncélt venni, de az agyadon nem fog tudni változtatni. Uh-huh. De ez én nem nagyon hiszem, hogy ez ebben a formájában közeljövőben megvalósul.
Na hát megint nagyon jól elbeszélgettünk, és szerintem folytatjuk majd innen kicsit ezzel a transhumanista filozófiával, mert ez tényleg egy érdekes dolog, és tényleg egyre több fejlesztés van, ami azt megkérdőjelezi, hogy milyen irányba haladunk. Árpi, nagyon szépen köszönjük, ismét nagyon jó beszélgetés volt.
Köszönöm, hogy itt lehettem veletek. Sziasztok!
Jó munkát, szép napot, szervusz!
Robert beszélgetünk.
Jövőkutatóval, igen, beszélgettünk a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensével.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.